Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon nagy örömmel köszöntöm Önöket. Egyrészt azért, mert szeretek rádióműsorokat készíteni, másrészt meg azért, mert olyan valakivel van most alkalmam beszélgetni, Csorvási Zoltán személyében, akivel először úgy terveztük, hogy a koncertjük előtt történik ez a beszélgetés, aztán megegyeztünk abban, hogy inkább előbb meghallgatom a koncertet, és ez volt a leghelyesebb döntés részünkről. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zoli, és örülök, hogy tudunk itt egy pár szót váltani egymással. 45 év, azt szokták mondani, és ez egy nagyon nagy közhely, de a közhelyekben van a legnagyobb igazság, hogy ez még kolbászból is sok. Viszont ilyen gyönyörű zenéből, amivel ti közöttünk szolgáltok, üdítitek a lelkünket, lelki gondoztok, ha éppen arról van szó, hát ebből viszont nem sok. Egy másfél órás, körülbelül másfél órás koncert élmény után én azt szeretném, hogyha bevezetnél bennünket egy kicsit a Líra együttesnek a múltjába. Kezdjük valahol nagyon-nagyon az elején.
Köszönöm szépen a meghívást. Azon gondolkodtam idefele jövet, hogy milyen szerencsés korban állt össze ez a kis csapat 76-ban, mert körülöttünk ott volt az irodalom, ott volt a film. Hát a zenéről nem is beszélünk, hiszen a Líra alapító tagjai mind rock és beat zenéből jöttek össze, tehát a zenész múltunk az már úgy megvolt, csak ez a fajta megzenésített verselés akkoriban kezdett föllángolni, illetve megalakulni. Sebő együttes volt a példakép, az első, és az körülbelül 72-74-ben megjelentemezzük, az egy mérföldkő számomra is. És tulajdonképpen irodalmi színpadba jártam. Ott már voltak megzenésített verseim, mert hogy kellett is a darabokhoz, és így indult el valahogy ez a dolog, hogy az akkori Gózon István Művelődési Központban klubvezetőként esténként gitároztunk. Nem volt telefonunk, a tévé se nagyon nézegettük, tehát esténként ráértünk klubokba járni és zenélni, és együtt élvezni azokat a csodákat, amik körülvesznek minket. A versek azok tényleg mindennapi használatban voltak. Emlékszem, hogy itt a könyvesboltok előtt, vagy az egy könyvesbolt előtt sorba álltak, amikor a költészet napja volt, hogy minél jobb, minél könnyebben hozzájussanak az új kötetekhez. Ez egy nagyon szerencsés pillanat, tehát ez a 76, amikor már volt egy kis csapat, és elutaztunk Sárospatakra. Az Új Tükör is egy irodalmi, de inkább közéleti lap volt, nagyon okosan szerkesztve, és abban nagyon sok vers megjelent, és mi is megzenésítettünk akkoriban egy-két verset. Így találkoztunk Sárospatakon a Bíró Andrással, aki ennek a Új Tükör lapnak volt az egyik szerkesztője, és ő mondta, hogy írni akar rólunk, mert meg akar hívni bennünket a Hungária Kávéházba, és akkor adjunk már valami nevet magunknak, és hát nem tudtunk semmiféle nevet, és akkor így alakult, hogy Líra, ő mondta, hogy legyen Líra, én meg mondtam, hogy akkor legyen már Y-na dolog, hogy mégiscsak egy hangszer, de sok mindenre lehet asszociálni, ugye, a költészetre, és így aztán már nevünk is volt. Vladár Éva volt az alapító tag, és Sutyinszky János. Ez a háromas trió volt, akivel az első igazán már nem másoktól átvett, hanem saját dalokat is, illetve költők által megzenésítettünk verseket, költők által írt verseket, és így elindult szép lassan ez a dolog. Tulajdonképpen ez még mindig nagyon-nagyon ismeretlenül és boldogsággal, tehát semmiféle nagy ambícióink nem voltak, lemezkiadáshoz szó se lehetett. Az volt, hogy ahova hívtak bennünket különböző ifjúsági klubokba, könyvtárakba, akkor mi örömmel mentünk, és Gázsiról meg egyáltalán nem is esett szó akkoriban, de nem is ezért mentünk, hanem egy ott alvás, egy ott közös zenélés a közönséggel. Ezek a szép dolgok. Tehát amikor még semmiféle elköteleződésünk nincs, hogy most nekünk sietni kell haza, meg ilyesmi, hanem ott aludtunk, legtöbbször vonattal utaztunk, az is egy élmény, tehát vonaton gitározni is nagyon jó volt. Ezek a szép évek, és akkor egyre inkább alakulgattak itt a dolgok, hogy voltak személycserék is, jött Kovács Sanyika, aki most is ezen a koncerten szerepelt, ő Szegedről jött haza, és ott jazz hegedűs volt egy zenekarba, És egyre többen lettünk, már akkor 5 tagú volt a zenekar, és nagyon-nagyon jó kezdett ez alakulni. Voltak most már önálló műsoraink, amiknek nevet is adtunk, mondjuk 60 Zoltán, aki verseket mondott, a Minden szót újra kimondani. Ezzel a műsorra már el lehetett indulni komolyabb fellépésekre, akár Budapestre, akár a megyébe, bárhol. Főleg Kecskemét volt az egyik nagy cél, de máshova is hívtak minket, költészet napjára és egyebek, és ez már egy komolyabb dolog volt, de amellett persze a gyerekműsor az egy óriási élmény, mert ugye 80-ban születtek az ikreink, aztán a többi zenésztársamnak is lett gyereke, és ez is mind hozzájárul ahhoz, hogy az ember gyerekversekethez nyúljon, hiszen otthon is ezt kell neki csinálni, hogy felolvasni, hogy énekelni, és akkor ez szépen így összeállt, hogy volt 2-3 olyan gyerek műsorunk is, ami külön óvodásoknak, külön iskolásoknak készült, és egészen 1994-ig ez egy töretlen dolog volt, hogy ment a dolog, és ezután egy új korszak kezdődött.
A beszélgetésünkben is egy új korszak kezdődik majd néhány percnyi zenehallgatás után. Arra kérem a hallgatókat, hogy túl messzire ne menjenek, mert azt hiszem, hogy izgalmas területre fogunk majd érkezni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntöm ismét önöket, főként azokat, akik most kapcsolódnak be a beszélgetésbe. Csorbási Zoltán úrral beszélgetünk, a Líra Együttes alapítójával, vezetőjével. Sok szó esett itt a versekről, és ott bujkál bennem az a kérdés, hogy lehet, hogy nem is minden vers alkalmas arra, hogy zenét szerezzetek mellé, vagy ez egy kicsit másként zajlik?
Hát ugye a daloknak, a verseknek is a ríma az alapja ahhoz, hogy abból dal születes. Ez egy nagyon fontos tényező. Egy szabad verset is meg lehet valamilyen szinten, de én azt hiszem, hogy szinte mindent meg lehet zenésíteni, hogyha olyan készítés vagy olyan alkalomra készülsz, amihez az illik. Sokszor azért nem szabad elvállalni dolgokat. Én kaptam olyan verset, amit vissza kellett, hogy utasítsak. Nagyon ritka dolog ez. Egy olyan valami volt, nem értettem egyet az egésszel. Tehát a hozzáállással, talán a költő személyiségével sem, és akkor ez nem is olyan régen történt, de ez nem baj, mert az ember ne tegye kockára az egész eddigi munkásságát egy olyan férc dologgal, ami neki nem tetszik, és akkor na csinálunk valamit. Hát aztán voltak persze határidős munkák, amit nem voltam még lelkileg kész vele, és akkor hát mégiscsak kellett, mert jött az esemény. Akkor utána egy kicsit javítgattunk még rajta a zenekarnak. A dologban az a jó, hogy hozzá tudunk még tenni. Például ezen a koncerten is olyan dolgokat csináltunk, ami szóval nem úgy szóltak a számok, mint a múlt héten. Mert hogy a közönségtől függ minden. Ránézzünk a közönségre, van egy csend, és akkor mi ott vagyunk, és azt csinálunk, amit akarunk. Tehát vissza tudjuk fogni a hangunkat, bizonyos dolgoknál ki tudjuk emelni azt a 2 sort, 3 sort, a zenével az improvizatív dolgokat is hagyjuk tovább például. Te a koncerten is volt egy ilyen, hogy tovább hagytuk a Sanyit játszani. Mert hogy nincs ez meghatározva, hogy ez pontosan mindig ugyanúgy kell. A lemezen rajta van, azon már nem tudunk változtatni, de a koncerten olyan jó ez a szabadság, meg főleg a közönség érzi, vibrál a levegő. Ugye voltak a koncerten ilyen pillanatok, amikor vibrált a levegő, éreztük, hogy ez most akkora csönd, amikor a cappella részek vannak, ott nem mozdul senki. Tehát azok, ott egy lezárás van, egy dalnak a lezárás általában végén van ez. Úgyhogy ilyen ez a dolog. Én azt hiszem 120 verset zenésítettem meg, amiből körülbelül olyan 50-et azért játszunk, de hol van a másik része a dolognak? Kicsit el vannak feledve. És akkor leszoktuk porolni, előveszünk, hogy a hangfelvételek megvannak, nem mindegyik lett lemezre feltéve, és elő kell venni, mert azok akkor születtek, mondjuk 80-as évek elején, meg később is, amikor olyan nagyon-nagyon termékenyek voltunk, és néha hozzá kell nyúlni ezekhez a régebbi versekhez is. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a koncertnek, hogy itt sem lehetett könnyen válogatni, de megpróbáltunk egy szeletet adni a lírából, mégpedig a gyerekdalokból is egy négyet, azt hiszem, játszottunk. És így vagyunk mindig, hogyha meghívnak bennünket egy felnőtt műsorra, akkor mind a két dologból adunk egy keveset. Ha felnőtt műsort adunk, akkor a gyerekből mindig megmutatjuk, hogy ilyen oldalunk is van, hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget.
Ott van bennem az a kérdés is, ami én nem ismertelek benneteket ezt megelőzően. Ez lehet, hogy nem egy dicsőség azért számomra, de hát így van. Meglepett a hangszerelés. Klasszikus, akusztikus hangszerekről van szó, és hát említetted, hogy az együttes pedig éppen abban a korban született, amikor nagyon is az elektronikus hangszerek, szintetizátorok, orgonák, elektromos gitároknak az időszaka volt. Hogyan alakult ki ez a viszonylag klasszikusnak tekinthető hangszerelés? Persze a gitár egy nagyon picit, mint a kilógna a sorból, de mégse.
Hát igen, a gitár is azért hozzátartozik. Általában a 60-as évek, 70-es évek elején ez a bizonyos pole beat, ha emlékszel erre a kifejezésre, mondjuk mondok egy klasszikus esetet, a Dinnyi és Józsi, aztán a már említett Kaláka, ők mind akusztikus hangszerekkel játszottunk. Mi az elején nagyon nehezen bírtunk átállni. Ugye nekem nem is volt úgynevezett dobozgitárom, csak elektromos gitárom volt, és akkor venni kellett akkoriban egy csehszlovák muzima hangszert. Azt hiszem használtam, vettem, és mondom, hát egy darabig jó lesz ez. A másik meg, hogy a basszus gitárt használtunk. Tehát nagy bőgőről szó se volt, csellóról se. És akkor fölmentünk egy budapesti, úgynevezett Ki mit tudra, a Láng Művelődési Központban, Déri János volt a műsorvezető, sose felejtem, mert nagyon-nagyon izgalmas volt, és láttuk a pécsi Szélkiáltó együttest. A Szélkiáltó együttes akkor már azért Pécs egy nagyobb város, ott van színház is, és be is dolgozott a színházban, és láttuk ám, hogy ezek csellóznak. Gitár, cselló furuján nálunk is volt mindig, meg mandolin. És akkor ma olyan verseny volt, ahol a hétvégén vissza kellett utaznunk a döntőre, és mi vagy bekerültünk a döntőbe, ezért hazajöttünk, és elmentem a zeneiskolába, és kértem egy csellót. És a Kovács Anyi, aki addig basszusgitározott, elektromos basszusgit, annak mondjuk volt pár napja, hogy gyorsan megtanuljon csellózni azt a három dalt, tehát nem az egész repertoárt, amit kiválasztott a zsűri, és ilyen egyszerű a dolog, hogy attól kezdve csak akkor játszunk elektromos, mondjuk basszusgitárral, hogyha megoldhatatlan a szállítás a nagybőgőnek. Mert aztán már nem volt elég a cselló, akkor már jött a nagybőgő. Mert ez mégiscsak egy teltebb, egy komolyabb hangzást, és akkor a csellóval már csak vonunk. Tehát ha van az a két hangszer, akkor nem szabad mind a kettőt pengetni. És hát nagyon sok fajta hangszer volt, mindig azok a hangszerek voltak, akik éppen azon tudtak játszani.
Kedves hallgatók! Úgy tervezem a következő blokk elejét legalábbis, hogy akkor éppen azokról legyen majd szó, akik ezeket a hangszereket megszólaltatják. Most pár percig zenét hallgatunk és folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, a Líra együttes vezetőjével, Csorvási Zoltánnal beszélgetünk. Izgalmas történelmi időszakban született ez az együttes, meg mindaz a kapcsolódó sztori is nagyon izgalmas, amit megosztottál, és látom, hogy nagyon jó fölkészültél a mondandóddal, de azért engedj meg egy kérdést itt az elején. Én azt figyeltem meg, hogy azok a nagyon ismert költők által írt versek, amelyeket én is ismerek, szeretek, azok a zene hatására teljesen más emóciókat indítanak el az emberben, vagy más gondolatok fogalmazódnak meg. Így nagyon prózaian megkérdezhetem tőled azt, hogy mit tesz a te zenéd ezekkel a versekkel? Mit formál át bennük? A lelküket hozza felszínre, vagy hogy van ez, Oli?
Először is nagyon nagy felelősség hozzányúlni egy vershez, ami egy remekbe szabott valami, egy mű, és ebből egy másikat kell kell, nem kell, de van, amikor az ember nem hagyja békén. Tehát egy vers ott van előtted, akár lehet ez egy klasszikus költő, vagy lehet egy helyi költő. Nagyon sok halasi versíró ajánlott nekünk verseket, majd erre később kitérek, és akkor ott van előtted, és nem tudod, hogy mi lesz a sorsa, csak ott van, és mindig előjön. Ugye az a íróasztalodról mindig ott van, és akkor egyszer csak egy tudatlan állapotban, ezt nem lehet pontosan tudni, már az is nagy csoda, az ember neki fog, ugye ez is, ha nem határidős a dolog, és valahogy elkezdődik valami folyamat, és utána már nincs megállás. Az én módszerem az ugye most és nálad is van egy diktafon, én is annó, ugye kazettás magnóra vettem föl a dal töredékeket, de ez bárhol történhetett, hazautazás közben is, hogy azonnal le kellett állni, mert eszembe jutott az első sor a versnek, és egy dallam töredék. És ebből a variációkból csináltam 3-4-et, amikor már nagyon-nagyon bátor voltam, akkor bevittem a többieknek, és megmutattam. És tulajdonképpen, hát nem mindig 3-ból, de volt, amikor 3-ból kellett neki kiválasztani azt, ami mindannyiunk örömére szolgált, és úgy éreztük, hogy ez nem hasonlít egy másik zenére, egy másik dalra. Egyébként ugye ez mindig előfordulhat, hogy egy-egy, és annyi dallam van a fejünkben, hogy egy-egy töredékbe beemelődik egy versbe. Például azt hiszem, hogy a Szeptember végén című vers, mert hogy ez annyira adja magát, ez a ritmus, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, ugye ez kiállt azért, hogy akkor még nem zenésítette meg, más nem tudtunk arra. Na, abból 3 változat készült, és ugye, amit most hallottunk a koncerten, az maradt meg, és ezzel a dallal és a Lennék én folyóvízzel, hát országos versenyeken is indultunk, és például a szeptember végén a Kaláka díjat megkaptuk, a Kaláka együttes, mint zsűrizett minket, szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy azért a vidéki lét időnként átcsap egy ilyen, hát hogy mondjam, hogy megmérettettük magunkat, hogy hol tartunk. 94 után egy trióvá alakult az együttes, és ez egy teljesen új korszak az életünkben, mert ezután kezdődött meg nagyon sok olyan dolog, ami addig nem történhetett meg, például a lemezkiadás. És azt is figyelembe vettük, mikor már 60 új dalunk volt körülbelül, hogy most megméretjük magunkat valami nagyon okos helyen, nem, akik nagyon hozzáértek, és így jelentkeztünk a Kaláka Dalnok Fesztiválra. Ez volt az első ilyen, utána még sok-sok ilyen volt kultúrával a Nyugatkapujában. És jöttek a díjak is, mondjuk 2001-ben már a Bács-Kiskun megyei közművelési díjat kaptuk meg, mert akkor már eléggé nagyon figyeltek ránk, hogy mit csinálunk. Tehát az a lényeg, hogy valami csoda folytán a dallam megjelenik, és akkor még nem tudom, hogy ebből mi lesz, hogy ez jó-e, hogy egyáltalán hogy is van ez, hogy szabadott-e ilyet csinálnom, hogy jó helyeken vannak-e hangsúlyok. Hát nyilván, hogy a zenében nagyon sokszor, a popzenében és más zenében a refrén ismétlésével lehet egy dalt megerősíteni, hogy jobban a füledbe maradjon. Nem feltétlen ez a cél, de az sem lehet, hogy túl elvontak legyünk, hogy ne azonnal értsék meg az emberek. A refrénnel nagyon óvatosan, ismétléssel nagyon óvatosan, hisz a költő sem is ismételgette a verszakot. Mondjuk egy 34 verszakot baladánál nincs is szükség ismétlés.
Már bűncselekmény lenne a hallgatókkal szemben.
De egy 3 verszaknál kötelező, hogy azt a középső vagy az utolsó verszakot megismételjük, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz a dal is, és még zenét is teszünk bele, hogy legalább azért 3 percesnek kell lenni általában, 2,5 perc, 3-nak egy dalnak, amire azt mondjuk, hogy ez egy dal. Hát ugye ennek is egy ilyen íratlan szabályai vannak, és akkor figyeljük a közönséget, hogy hogy reagálnak. Kisebb taps, nagyobb taps, azt kérdezik a koncert végén, hogy azt a dalt, azt meg tudnánk-e szerezni valahogy, és akkor ez olyan sokszor előjött, hogy akkor azt mondtuk, hogy adjuk ki. Hát adjuk ki, és adjuk oda az embereknek a lemezt. Hát ez a legegyszerűbb, de ugye már akkor felszabadult minden, már nem volt olyan szigorú a lemezkiadás, tulajdonképpen egy kis pénz kellett hozzá, meg nagyon nagy akarat, meg jó stúdió, és így kezdtük el az első CD-nket, azt Daci Zsolt irányításával vettük fel, ugye a legendás bikini szólógitárs, aki már nincs közöttünk.
Kedves hallgatók, ismét zene következik. Hát eddig is a zenéről volt szó, de most valószínűleg másfajtát fognak hallgatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Csorbási Zoltán úrral beszélgetünk, a Líra Együttes vezetőjével. Próbálunk itt a víz színén maradni, hogy 45 évet valamiképpen átússzunk. Nem fog sikerülni. Azt tervezzük, hogy decemberben, amikor lesz egy nagy koncertetek, december 4-én, azt megelőzően tervezzük ennek a beszélgetésnek a második fejezetét. De azért avasd be bennünket egy kicsit, hogy hogyan is tervezed majd ezt a nagy, úgy mondanám inkább ennek a 45 évnek az összefoglalását december 4-én.
Az utolsó ilyen nagy felvonulásunk az a 40 éves volt, tehát 5 évvel ezelőtt, és akkor az terveztem, hogy 40 év, 40 dal, és hát ez sikerült, és most ezt nem tervezem, mert rá kellett jönnöm, hogy a 3 órás koncert az most még nem megfelelő a közönségnek sem. Bár ott volt egy jó nagy szünet is, de nyilván, hogy nagyon nehéz a válogatás, mert hogy szeretném meghívni a régi tagokat, ők nagyon sokan vannak, összesen 13-an. Tehát az egésznek a szervezése az egy borzasztó nagy munka, az körülbelül október, november elején kell kezdeni, és időnként hetente egyszer össze kell jönnünk, hogy újra tanulják azok is a dalokat, persze nem mindegyiket, csak bizonyos blokkokban vesznek részt az emberek időrendben, hogy mikor voltak a Lírába, mennyi időt töltöttek, stb. És akkor a végén azért mégiscsak lesz egy olyan dal, amit mindenki a színpadon lesz. Tehát így tervezzük. És a másik meg, hogy vendégeket is hívunk, tehát ezért is nem szabad a 45 dalba gondolkodni, 45 év, 45 dal. Meg a gyerekeinket is szeretnénk föltenni a színpadra, akik már olyan szinten muzsikálnak, vagy énekelnek. Itt most már unokákról is beszélhetünk egyébként. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez összejön, Covid-tól függ minden. Tehát itt most mi tervezünk, de ettől függ minden, hogy ez élő lesz-e, vagy esetleg egy online. De valószínűleg, hogy az élő mellett tesszük le a voksunkat, vagy ha lehet, mert hát az az igazi. Én még köszönetet mondanék ezért a koncertén Lukács Lacinak, aki nagyon, nagyon akarta ezt a mostani koncertet, és nagyon akarja a 45 éves koncertet is, és ebben mindent megtesz, hogy segítsen nekünk. Mert hogy kell a segítség egy ilyen nagy koncerthez, látványba, hangba és fénybe is. Úgyhogy továbbra is együtt fogunk dolgozni ez ügyben. Nincs sok időnk, az a baj. Köszönöm annak a városnak azt a támogatást, amit ideig adott nekünk. Azt hiszem, hogy most meg kell néznem, hogy mikor kaptuk a Pro Urbe díjat. 77-ben kaptuk a Pro Urbe díjat, és azóta is figyelnek minket. Szerencsére nem vagyunk nagyon követelőzőek, de majdnem minden városi rendezvényen ott vagyunk azért. És ott vagyunk még másutt is, voltunk külföldön több helyen, és főleg a magyar lakta országokban, így Erdélyben, aztán a Szabadkán, Zentán, és volt egy hatalmas nagy utunk Kanadába, ahol majdnem 2 hétig voltunk, 10 napos fellépés sorozaton. Ez egy borzasztó nagyon nagy dolog, de mégis mi azokkal tartjuk leginkább a kapcsolatot, akik a közelebb élnek. Például a Nagyváradon van egy kedves költő nő, akinek nagyon sok versét megzenésítettünk, és másutt is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog a 45 évig eljutni, most már, csak az lenne a szebb, ha az 50-ig is el tudnánk jutni. És hát mi, az 5 év olyan gyorsan eltelt most, hogy én nem nagyon látom annak akadályát, hogy egy 50 évest is majd egyszer összehozunk, de most erre kell, hogy koncentráljunk, erre az eseményre, és ezt már nagyon-nagyon-nagyon készülünk rá.
Annyit árulj még, Zoltán, hogy helyileg hol lesz ez a koncert, vagy hová tervezitek?
Hát a legalkalmasabb helyszín nyilván egy ilyen akusztikus koncertre, ami nyilván erősítve van, de a hangszerek akusztikusak, a mozi. Hát a filmszínház az egész milliója olyan, hogy viszont a létszám meg Kicsi. Tehát itt mindig meg vagyunk lőve, mivel a Bibóba tartottuk a 20 éves egy 500 ember előtt, az egy komoly, nagyon-nagyon látványos dolog volt, de most erre nem készülünk, mert sokkal intimebb környezetbe akarjuk ezt vinni, és egyelőre a Filmszínház van kinézve, és a B helyszín pedig a Baptista Imaház, de valahol ennek lesz egy olyan változata is, előtte nap, Pokban, ahol a gyerekeket is megszólítjuk. Én szeretném a város összesavodását együtt látni. Az egy másik dolog lesz majd.
Pölcsigáztál kellően. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, Zoli, és hát rajtad keresztül adom át a minden elismerésemet a zenekar tagjainak, az énekes hölgynek. Nagyon köszönöm azt, hogy ilyen módon jelen vagytok a város életében, meg hát valószínűleg, hogy az ország vérkeringésébe is benne vagytok a köztudatban. Kedves hallgatóktól elbúcsúzom, azt kérem önöktől, hogy hallgassák a Lírát, akár élőben, ha erre lehetőség van, akár hangfelvételekről, és hogyha megtehetik, akkor erre a decemberi koncertre tegyék magukat szabaddá. További szép napot kívánok, és jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra!